A Híd evangélikus missziói magazin idei negyedik száma arra hívja az olvasókat is, hogy vegyük számba az ajándékainkat. Jó ezekre visszagondolni, főleg ezekben az időkben, amikor annyi nyugtalanító hír és negatív történet vesz minket körül, és baj és gond. Ezek szinte gyógyítóak is lehetnek. Mit gondolsz erről? Illetve mi volt alapvetően a célod ezzel a téma megjelöléssel?
Meg kell vallani, hogy nem ez volt az eredeti témája a magazinnak, hanem mivel, amire te is utaltál, hogy sok gond, baj, nehézség, betegség és halálesetekről is hallunk van a környezetünkben, meg az országban, világban, hát erről szólt volna a mostani magazin, a veszteségekről. És aztán eszembe jutott az, hogy hát először talán mégiscsak sorba kéne venni az életünk ajándékait. És így állt össze lényegében ez a szám, és hogyha Isten éltet és megtart minket, akkor a következő Híd magazin majd foglalkozik a veszteségekkel, de nagy öröm volt gondozni ezt a Híd magazin számot, mert nagyon-nagyon sok értékes és nagyszerű írás érkezett, attól kezdve, hogy valaki ajándékként hogy éli meg a nyugdíjas éveit, vagy az unokával való találkozást, vagy a megtérését, Istennel való találkozását, vagy éppen az egyik fizikus lelkész arról ír, hogy a veszteségek, a nehézségek hogyan segítettek az ő megtérésében, megújulásában, hogy egy új életet kapjon. Szóval inkább arra gondoltam, hogy legyen lehetőségünk egy ilyen tényleg furcsa, nehéz időszakban számba venni életünk ajándékait, mert ez bizonyos értelemben a bajokban, a nehézségekben is erőt adhat. És eszünkbe juthat Gyökösi Bandi bácsi, református lelkipásztor és pszichológusnak a tanácsa, hogy nézzünk a fényre, mert ha a fényre nézünk, akkor mi magunk is fényé válunk. Lényegében mondhatom a biblikus választ, amit olvasunk a Szentírásban, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit elkezdőjére és beteljesítőjére. És ezzel együtt életünk ajándékaira, amit azért részben Istentől kaptunk, szüleinktől, környezetünktől.
Nagy a kísértés, hogy belesüllyedjünk a hétköznapjainkban abba a látásmódba, hogy a veszteségeket látjuk, hogy a holnapra is úgy nézzünk, hogy az is nehéz lesz, és még mi jöhet. Tehát az aggódás jelen van az életünkben, hogy lehet arra fókuszálni, amit kaptunk, ami jó, ami épít. Mi segíthet abban, hogy gyakorlattá tegyük azt, hogy igenis a jóra figyelünk, a rosszat pedig félretesszük, ha ezekkel kell is bajlódni, persze.
Előállhatnak életünkben egészen szélsőséges és nehéz helyzetek. Tehát amikor valaki mondjuk például oxigén hiányban küszködik, és nem kap levegőt, vagy éppen már lélegeztető gépre teszik, akkor óvatosan tanácsolhatjuk csak azt nekik, hogy gondoljanak a szépre és a jóra. Tehát vannak nagyon nehéz szituációk, amikor az ember a fájdalomtól, nehézségtől szinte már gondolkodni sem tud, vagy éppen imádkozni sem tud. Még a Szentírásban is találunk mindezekre példát, tehát Isten embere, Isten gyermekei is kerültek olyan nehéz helyzetekbe, például Jeremiás, akit a prófétai szolgálata miatt üldöztek, megverték őt számtalanszor, lecsukták, bezárták, megalázták, volt úgy, hogy megátkozta a születése napját is, vagy hát gondolhatunk Jób szenvedésére is. És nekem nagyon sokat jelent Jézus Krisztus kapcsolata a szenvedéssel. Életem egy 30 évvel ezelőtti nehezebb időszakában sokat jelentettek ezek az igék, például a zsidókhoz írt levélből, hogy Jézus könnyhullatások között is volt, és az evangéliumban olvassuk, hogy szinte vért izzadt, és úgy imádkozott, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. Tehát egy hívőnek ezek a fájdalmas mondatok is lehetnek kapaszkodók abban az értelemben, hogy ha még Jézus is, az Isten fia, átélt szenvedéseket, akkor talán velem van a sötétségben, talán velem van a bajban, a szenvedésben, a levegőtlenségben, a műtét előtt, a műtét alatt mondjuk, vagy családi krízisekben. Tehát óvatosan kell ezt kezelni. A szenvedőkkel egyrészt először hallgatnunk kell, csendbe kell lenni, és együtt sírni velük, együtt hallgatni, és ha lehetséges, akár együtt imádkozni, vagy külön értük imádkozni. Ezt tudnám ehhez kapcsolódóan elsősorban mondani, és aztán a keresztény ember életében egy döntő lehetőség a hálaadás. Például a napunkat kezdeni hálaadással. Bármilyen körülmények között is vagyok, érdemes végig gondolni reggel is, minden reggel, de egyáltalán bármilyen helyzetben, hogy habár ez teher, vagy ez nyomorúság az én életemben, vagy megbolondult a félvilág, és ezt nagyon nehéz elviselnem, de mégis hálát tudok adni, hálás tudok lenni. Miért? Hát azért, ami van, az nem mindenkinek van egyformán. Egészen alapvető dolgokért, mint hogy van egy otthonom, mondjuk, volt egy ágy, amiben tölthettem az éjszakát, lábra tudok állni esetleg reggel, tudok reggelizni, van mit ennem, van esetleg munkám, vannak szeretteim, vannak rokonaim, vannak barátaim, és lehet, hogy emellett meg éppen amputálják a lábaimat, vagy meghalt egy családtagom, és ezek igazi fájdalmak, de ezeken belül is végig kell gondolni mindig azt, amiért hálát adhatok. És aztán egyáltalán az Istennel való kapcsolatért, hogy ő megszólít, hogy ő velem van, és a Szentírásban nagyon sok ilyen ígéret olvasható, hogy veled vagyok a nyomorúságban. Nem csak akkor van velük, amikor szépen megfürödve, hajszárítozva, púderezve, öltönyben ott ülünk egy istentiszteleten, hanem ennek az ellenkezője, amikor baj van, amikor nyomorúság van, amikor sötétség van. Nagyon sok ige szólt ezekkel kapcsolatosan az elmúlt napokban, hetekben is, a napi igékből, és ezekbe bele lehet kapaszkodni.
Isten ajándékoz nekünk folyamatosan mindenfélét, és amit már egyszer s mindenkorra megadott nekünk, az a szabadulás lehetősége Jézus Krisztus eljövetelével, halála és feltámadása által. Hogyan bánunk mi Istennek az ajándékaival, és mikor képes átvenni, elfogadni az ajándékot az ember, és mikor hárítja el magától?
Ha Istenre gondolok, nekem nagyon sokszor a nap jut eszembe, a nap nélkül nem lenne élet a Földön. Tehát folyamatosan adja a meleget, a fényt, a vitamint a Földnek. Jézus ezt a képet fel is használja, hogy az Atya tökéletesen szeret minket, mert felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt. Tehát Isten nélkül levegőt sem tudnánk venni, és Isten hát számol ezzel, hogy vannak, akik ezt észre sem veszik, vagy hálátlanok, talán leginkább az Isten sorsát a szülők élik meg, hogyha van ilyen tapasztalatuk, hogy a gyermeküket szerették, amit tudtak, megadtak neki, és esetleg az a gyerek elfeledkezik róluk, vagy hálátlan, vagy bántja őket. Ezt az Isten is átéri, megéri. Vannak erre bőven utalások az Ószövetségben, de az Új Szövetségben is itt utalhatok Jézus szavaira, aki Jeruzsálemben, a fővárosban, az egyház központban mondta el ezeket a keserű szavakat, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a kotlós a csibéit, de ti nem akartátok. Tehát van egy ilyen ellenállás, van egy ilyen keménykedés, de mondjuk ki azt is, hogy nagyon sokan örömmel élnek Isten ajándékaiból. Sok hívő ember van, hála Istennek, sokan átélték az Isten rájuk találó szeretetét, a megszólítást, azt, hogy mikor még nem is tudtunk róla, már ő akkor szeretett minket, már akkor a formálódó kis életünket látta édesanyánk méhében, amikor még tudatra sem ébredtünk, már szeretett minket. Számunkra ezt jelzi a keresztség is, Istennek ezt a megelőlegző, elénk jövő szeretetét. Én magam is sok helyzetben voltam már, katonaságnál, vagy éppen kórházban, vagy bármilyen szituációban, és ez a hit, az Istennel való élő kapcsolat, hogy ő vele bármikor beszélgethetek. Utalhatok a krízisekre, amelyek beállhatnak egy-egy ember életébe, személyes krízis, akár egy munkanélküliség, vagy egy családi baj, válás, tragédia, baleset, vírus és a többi. Ezek mind olyan helyzetek, hogy van egy ilyen mennyei, isteni lélegeztető gép. És ez a Szent Lélek. Jézus maga mondja, hogy vegyetek Szent Lelket, és a Szent Lelket szívesen ad az Atya mindenkinek, aki kéri. Tehát habár megvannak a gondok, bajok, de vehetjük a mennyei levegőt, a mennyei oxigén derűt, amely hordoz minket ilyenkor is, erősít.
Többen a családjukat említették a Híd magazinban is, mint egyiket a legnagyobb ajándékok közül. Mondják azt, hogy amit a szüleitől kap az ember, azt a gyerekeinek fogja továbbadni. Tehát ő ott nem volt képes vagy kész rá, hogy a szüleit ugyanúgy viszont szeresse, vagy értékelje azt, hogy mennyi mindent tesz érte, viszont a gyerekeivel ugyanezt ő meg fogja tenni, és így megy tovább. Illetve ugyanez a hívő keresztjén életében az Istentől kapott hatalmas szeretet és ajándékainak felismerése vezeti oda, hogy ő is tenni akarjon másokért és ajándékozzon.
A keresztember lényegében egy megajándékozott ember, és Isten szerintem nem várja azt, hogy bármit is visszaadjunk neki, ő tökéletes és teljes, és ha mi magunkból indulunk ki, ha ugye vannak netán gyermekeink, van unokáink, vagy valaki mellettünk, akit szeretünk, akkor a legnagyobb viszonzás, vagy a legnagyobb öröm az, hogyha látjuk, hogy a másik áll a lábán, és éli a maga életét. Ha Istenre gondolunk, a Istennek a legnagyobb öröme, hogyha betöltjük a teremtésben kapott küldetésünket, az eredeti mandátumot, hogy tudunk szeretetet kapni és továbbadni, és gondozzuk a földet, gondozzuk a kertet, komolyan vesszük a házasságot, a családi életet, és ez az Isten öröme. Ő erre teremtett minket, és ilyenkor örülő is. Van, aki talán azt hiszi, hogy Isten úgy elvárja, hogy mi énekelgessük neki, meg dicsőítsük, elmegyünk egy szent épületbe egy órára, és akkor ott megadjuk neki a kis apró pénzünket, meg az egyórás kis éneklésünket, imádságunkat. Nem, Isten nem ilyen jellegű üzletet akar velünk kötni, hanem ő velünk van éjjel és nappal, szeret minket, és ez a fajta isteni szeretet nem grammozik, nem méricskér. Tehát ez kiterjed a nehezen szerethetőkre is, tehát ahogy Jézus tanított erről, hogy áldjátok a titeket, átkozókat, meg üldözőket, úgyhogy ő ekkor örül, hogyha ez a szeretet bennünk van, és ezt valamilyen módon tovább tudjuk adni. Az kétségtelen, hogy családon belül a szülők és nagyszülők pozitív tulajdonságai, a tőlük kapott ajándékok, szavak, gesztusok nagyon-nagyon megmaradnak. És igen, sokakat ez motivál, hogy hasonlóan éljenek, gondolkodjanak, mint mondjuk egy nagymamájuk, vagy egy nagyapjuk, akit láttak ők élni, másokról gondoskodni. Van egy ilyen pozitív örökség is. Aztán sokan szenvednek attól, hogy megsérültek a családi életben, és nehezen tudnak ebből tovább lépni. Őnekik azt tudom mondani, hogy Istennek ezen a területen is az az akarata és az a célja, hogy ez átok megtörjön. Szokták mondani a szakértők, hogy vannak ilyen generációs átkok, és olyan jól tudjuk ezeket a fájdalmakat, sérüléseket raktározni évekig, évtizedekig magunkban. Természetesen szembe kell nézni, fel kell dolgozni, amit lehet, és aztán el kell engedni, meg kell bocsátani, tovább kell élni, meg kell látnunk, hogy a szülő, a nagyszülő is ember, vagy ha bárki mással is kapcsolatunk volt. Van, akinek egy életre szóló sérülést okoz mondjuk egy durvább tanár, vagy egy szomszéd, vagy hát bárki más is, és Isten igéje arra tanít minket, hogy azért jött az ember fia, hogy az ördög munkáit lerontsa, illetőleg az átkot áldásra fordítsa. Tehát ami negatívumokat megéltünk, az bizony fordulhat áldásra is. Hadd mondjak egy olyan példát, amikor látom állami gondozásban felnőtt ismerőseimet, barátaimat, hogy milyen szeretetteljes, gondoskodó édesapává vagy édesanyává tudnak fejlődni. Tehát őnekik nem voltak szüleik. A mai napig sem tudnak szülőkkel beszélgetni. Nincsenek ilyen családi ünnepek és egyebek. Tehát van egy mégis, van egy nagy mégis a mi életünkben, hogy hogy fordulhat a hiány többletté az átok áldása.
Igen, fontosnak tartottad, hogy egy új rovat is induljon, illetve olyan írások is megjelenjenek a Híd magazinban, ahol egy lelki gondozó válaszol hasonló kérdésekre, hogy hogyan lehet ilyen családi örökségeket feldolgozni, és most van egy ilyen írás, amit ajánlhatunk. Hogyan tekintsünk az ajándékozásra, hogyha fizikai dolgokra is gondolunk, illetve találkozásokra, amikor próbálunk ajándékot adni másoknak, családban vagy tágabb körben, te hogyan készülsz erre?
Nagyon fontos meglátni azt, hogy ez az egész ajándékozási kultúra onnan indult ki, hogy Isten megajándékozta a világot az ő fiával, Jézus Krisztussal, ő a mi ajándékunk, a megváltás, a szabadulás, az üdvösség örömhíre, evangéliuma, hogy van bűnbocsánat, hogy van örök életünk, és Isten helyreállítja a vele megszakadt kapcsolatunkat. Ez az ajándék. Innen ered ez a karácsonyi szokás, amit tényleg az emberek többsége már nem így él meg, nem is gondol erre. Én megmondom őszintén, azt sem szeretem, amikor ilyen jézuskázós szövegek vannak, hogy ezt hozta Jézuska, meg azt hozta Jézuska. Nincsen Jézuska, van Jézus, aki fölment a mennybe, és Szentlélek által velünk van, bennünk él, és a Jézus történet nem egy ilyen kis negédes, mézes mese gyerekeknek, valami hasonló, mint a Mikulás, és akkor rájönnek arra, hogy a Mikulás az bizony a Laci osztálytársnak az apukája, vagy valami. Jézussal nem ezt kell tennünk és csinálnunk, hogy a gyerekeknek ilyen kis, kicsit dedós módon adjuk elő a Jézus történetet, és akkor rájönnek arra, hogy dehogy is semmi köze a Jézusnak ehhez nincsen, hanem a szüleim vagy a nagyszüleim vették meg az ajándékot. Nehéz talán ez az idei advent és karácsony is, újra a járványhelyzet a negyedik hullám megnehezíti, pont adventre jósolják a járvány tetőzését. Én azt hiszem, hogy az alapvetően a nagy ajándék, hogyha egész évben próbáljuk tartani egymással kapcsolatot. Erre jöttem én is rá az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt másfél-két évben, hogy nem kell megvárni valami különleges helyzetet, hanem ahogy Isten adja, csendben, szépen gondoljuk át, hogy milyen ismerőseink, barátaink, testvéreink vannak, és hívjuk fel őket, minimum hívjuk fel őket. Lehet e-mailezni, lehet messengeren, arccal, képpel, hangban, élőbe beszélgetni. Így hívtam föl körülbelül egy héttel ezelőtt egy vak testvérünket, és elmondta, hogy neki ez akkora ajándék. Így mondta, akkora ajándék, hogy valaki őt fölhívja, ő lényegében egyedül él egy vidéki házban a szüleivel, és a járvány miatt nem tud járni a főiskolára. Na, szóval ez csak egy példa a sok közül. Hát ez nem kell várni karácsonyig, de decemberben, adventben különösen is figyelhetünk erre. Tehát, hogy vannak valóban magányosak, egyedül vannak, problémáik vannak, adjuk meg ezt a lehetőséget számukra, hogy beszéljenek, beszélgethessünk. Ez, higgyük el, hogy nincs ennél nagyobb ajándék, mint ha valaki azt érzi, hogy őt számon tartják, hogy őt szeretik, és nem egyszerűen egy pulóverrel, vagy egy új okostelefonnal kipipálják ezt az ajándékozási dolgot, de lehet természetesen ajándékozni, csak hát óvakodjunk attól, hogy ez ilyen produkció legyen. A mi rokonságunkban, ismeretségi körünkben is vannak ilyen történetek, hogy azt mondtuk, hogy ezentúl nem küldünk egymásnak ajándékot, mert ennek nem látjuk már értelmét, nem tudom, 20-30 évig ez működött, és ilyenről is lehet beszélni, hogy nem kell konkrétan, csak feltétlen azért, mert ez a szokás, vagy ez van 40 éve, és akkor meg kell valamit venni, és feladni Amerikába, vagy Ukrajnába, vagy valahova, hanem lehet egy valóban egy telefon, lehet egy egyszerűbb valami, lehet egy lap, amit írunk, vagy egy jó könyvet elküldhetünk a másiknak. Szóval, hogy legyen ebben egy ilyen szent, szeretetteljes rugalmasság ebben az ajándékozós kultúrában, és hát, ha lehet, ha van rá lehetőségünk, akkor szépen utaljunk a családi körben is arra, hogy igazán minek is a ünnepe karácsony, lehet ezt erőltetés nélkül egy jó DVD-filmet megnézni, vagy a televízióban megtalálni olyan programokat, amelyek erről szólnak, vagy éppen tényleg tartani ezt a szép szokást, hogy legyen egy kis fenyőfánk, lehet, hogy nem 2 méteres lesz, hanem 80 centis, vagy éppen egy karácsonyfaág, és akkor, hát, ha lehet, akkor még olvassuk is el az evangéliumból az eredeti történetet, hallgassunk hozzá egy kis karácsonyi zenét, üljünk körbe, gyújtsunk gyertyát, mi szeretünk például csillagszórót gyújtani, és akkor minden ismerősünkre egymás után gondolunk, tehát egy nagymamára, és akkor neki külön gyújtjuk azt a csillagszórót, és akkor ilyenkor rágondol a család. És így 20-30 vagy 40 csillagszórót is elégetünk egy szenteste. De ezek a legkülönbözőbb szokások, de használjuk ennek az ünnepnek az erejét és a melegét.
Meglepetésszerűen kérdezem tőled, hogy van-e egy ajándék igét így a beszélgetés végén a hallgatóknak, ami most van a szíveden?
Naponta olvasuk az igét, reggel én egyedül szoktam, és aztán az internetre is írogatok néhány mondatot, aztán este a feleségemmel is elolvassuk ezeket az igéket. Most valamelyik nap különösen is megérintett az az ige a János Evangélium 21. fejezetéből, amiben azt olvassuk, hogy a tanítványok elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak, amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. Tehát ez az a helyzet, amikor Jézus megölték, megfeszítették, eltűnt az ő életükből, Péter még megtagadta őt, összezavarodtak, Júdás öngyilkos lett, heten összefognak a 12-nek szinte csak a fele, és éjszaka ennek halászni, és elkeserednek, mert semmit nem fognak, és ez a mondat nagyon szíven ütött, újra pedig ismertem, hogy amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, számon tartotta őket, szeretettel figyelte ezt a hajót, aztán ismerjük a helyzetet, akkor Péter beugrik a vízbe, és kiszalad a partra, és Jézussal négy szem közt lesz az, aki még néhány nappal ezelőtt átkozódva megtagadta, és Jézus reggelit készít nekik, és megáldja őket, és megbízást ad nekik. Ez az evangéliumot nagyon erősen bemutatja, küszködünk, néha üres a szív, üres a háló, reggelig hagy minket kínlódni az Úr, de amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton. Ez egy gyönyörű kép.